bocskai hagyomány az itt a Kismarján talán éppen Varga Gyula bácsi jó voltából, elég aktív volt a oktatásban, ide osztályfőnöki órába be van építve ugye az úgynevezett kismarjai KT-t, amit ugye már a korábbi években megszövegeztek. Edward Kismarja történetéről egy úgynevezett KT kérdés felelet, amit minden kismarjai általásiskolai diáknak meg kell tanulnia, illetve minden osztály, aki eljut a tanulmányaiban Bocska István korához, jön és a templomot megnézi, hogy szemével lássa is ezt a kort. És hát annyiból talán pozitív, hogy a Bocska István hagyomány ezzel még inkább erősödött. Ami kellene, hogy erősödjön, az az, hogy Bocska István személyének, az ő rendkívüli hatalmas példájának a követése erősödjön a szívünkben, hiszen ami nekem különös mértékben ajándék volt ezzel a nyert feladattal, hogy ezt kell végig vinnem, ugye mindenható Isten jó voltából, aki ezt rám bízta, az volt a különös ajándék, hogy egy rendkívül értékes példamutató személynek a személyhez kerültem úgymond közelebb. A már említett Bocska István idézetekből, végrendelet vagy rendelkezés idézetekből kiderült az ő rendkívüli karakán határozott belső természete, ami természetesen mindig a jóra kötelezte el. Nagyon sokfélét szoktak róla mondani, mert egy nagyon nehezen értelmezhető korban élt, amikor ugye itt a hajdúk, a erdélyi végrengzés, a török megszállás, a ország három részre szakadása, az erdélyi fejdelemség valamilyen módon való megtartásában is ugye neki szerepet kellett vállalnia, illetve ugye tudjuk, hogy a történelmi rá szubjektív, így talán éppen nagyon sok olyan információnk is lett Bocska Istvánról, ami az én számomra idegen, az általam megismert képhez képest. Ugye az, hogy ő minden közösség iránt, ahova tartozott, rendkívül felelős szeretettel elkötelezett volt, ez azonnal látszik. Ezt elmondhatjuk az egyházáról, a református egyházáról, ahova tartozott ugye vallásszabadság ügyében folytatott harcában.
Például ott van Nyírbátor esete, hogy egyszerre két templomot építetett, egyet a katolikusoknak, egyet a reformátusoknak.
És pontosan ez volt az ő nagy titka, amiért ők nagyon utálták, hogy ő komolyan vette a vallásszabadságot, hiszen minden mellett, hogyha valaki csatlakozott mellé a szabadságharcra, nem kellett a hitét hagynia. Mert aki katolikus volt, megtarthatta a katolikusságát, és ezért rendkívül nagyon haragudtak rá az ellenségei, mert emiatt népszerű volt az ő úgymond hadjáratához tartozni. Ez mondható el ugye hazánkról, hazánkhoz való ragaszkodásáról is, mert azért, amit ő megtett a hazáért, és amilyen felelős szeretettel tudta hordozni, látva hatalmas nagy politikai összefüggéseket is, ugye amikor a bécsi béke záradékában megjegyzi, hogy akkor lép érvénybe úgymond ez a békekötés, hogyha a török és a Habsburg fél békét köt egymással, és a novemberben megkötetett zsitva-toroki béke, amikor is végül is a 15 éves háború, ami egész Európát is, de legfőképpen Magyarországot sújtotta vérveszteséggel, hogy erre volt neki figyelme, és erre volt politika ereje, hogy ezt mind meg tudja tenni, azért az rendkívüli elkötelezettséget és odaszánást tanúsít egy bizonyos célért, illetve ugyanez volt Kismarjával kapcsolatban. Ugye eleve felvette a kismarjai Bocska István nevet, ahogyan ő írta, ők apály, nagyapály, ősapály, önmagukat nevezték és neveztették, és azt írta ezt most pontosan nem tudom, de azt írta magáról, hogy mindig is Kismarjáról irattam magamat. Tehát ő az ő származását gyökerei Kismarjára tette, és ez volt a következmény annak, hogy 1606. szeptemberében kiadott egy 16 pontos kiváltságlevelet, vagy szabadalomlevelet, ami Kismarját ugye mezővárosi rangra emelte, de inkább királyvárosi jogokat biztosított neki. 16 pontból talán mindet nem is felsorolva, de érdekességként megemlítve az, hogy elrendelte a fejedelem az, hogy egy országgyűlés esetén minden kismarjainak a szavazata kettőt ér, ami egy különleges, és talán most a mai demokráciában
értelmezhetetlen,
értelmezhetetlen és érdekesnek tűnik, de a falu iránti elkötelezettségét mutatta. Megtiltotta, hogy ide nemes beköltözhessen, ha valaki jött, akkor annak le kellett tenni a nemességét. Az adót ugyan be kellett gyűjteni, de azt a falon belül kellett tartani, és azt az egyház és az iskola, mint a két, a jövő két legfontosabb letéteményesére kellett fordítani. Tehát mindenképpen egy rendkívül bölcs, átgondolt dolgot valósított, meg olyannyira, hogy egy kis demokrácia sziget volt kis Marja, és ezt a történelmi elemzők mondják, hogy valóban megvalósult az a elgondolt demokrácia, amivel az ő korát, a feudalizmust, az Európa berendezkedését hosszú-hosszú évszázadokra megelőzte. Miközben viselte az ország szabadságáért vívott harcot, aközben még volt figyelme kis Marjára.
És hát valamit az utókor viszonzott, mert ha néhány száz év késéssel is, de megemlékezett méltó módon ezzel a feltárással, ezzel a műemléki helyreállítással, Kismari egykori nagy szülöttéről, a lakójáról inkább lakójának nevezzük, mert hát nem Kismarján született, Bocska Istvánról. Az ásatások és a felújítás kapcsán sok mindent elárult már temploma történetéről, talán már képet is alkothattak róla hallgatóink, ha kívülről nem is, de belülről mindenképpen. Kívülről ez a templom nagyon hasonlít a debreceni Csonka templomra.
Azt gyanítom, hogy ugyanolyan okból hasonlít ráadásul. 1956. augusztusában egy hatalmas szélvihar volt, ami lesodort a toronysisakot. De azért ennél ez egy kicsit összetettebb, hiszen maga ez a rész ez 1944-45-ben kezdődött, amikor is a német és a szovjet csapatok mint lőállást egymás között váltották, magát a tornyot is, magát a templomot is. Rendkívül sok belövést kapott a templom, és leginkább a toronynak a tartó szerkezete gyengült meg. A háború lezárta után nyilván elkezdődtek a felújítások, de az 56-os vihar a templomnak a tornyát is azért a templom padlására beborította, beszakította a mennyezetet, a bútortól található, agyalatta található bútorzatot is megrongált, összetörte. Mert amit lehet olvasni kis Mária feljegyzéséről, az az, hogy 1944-től 1958 pünkösdjéig tulajdonképpen ez a 14 év, ez a folyamatos felújítás, építkezésnek volt az ideje, úgyhogy nem is tudták használni a templomot.
Érdekes az a kép, amit mi most itt a Kismarjai parókia hivatali irodájában láthatunk a szekrényre kitűzve. Gondolom, hogy ez egy bőven a második világháború előtt készült fénykép a Kismarjai templom akkori állapotáról. Nagyon érdekes volt már akkor is a torony kialakítása, és most is nagyon érdekes éppen a szélvihar kapcsán.
Igen, hát maga az, hogy a régi torony sisakot ugye én magam nyilván is láthattam, még nyomait sem. Egy rendkívül tömzsés a épület fontosságát talán mindinkább kihangsúlyozza, akár messziről is. Ez egyébként tulajdonképpen a Árvád kortól kezdve azt hiszem, hogy a templomra jellemző, hogy ennek a templomnak, Isten igéjének a fontosságát minden épített rész kiemeli és hangsúlyozza. Maga belső bútorzata, Mózeszék, szószék is ugye rendkívül gazdagon díszített, egyébként ugyanaz a mester készítette, aki a Nagyváradon az olaszi templom résznek a belső bútorzatát készítette, tehát ezt is egy rendkívül nemes mester volt, aki ezt elkészítette, és gondolom, hogy ezt a szerepet is töltötte be. Most a már említett 14 évi építkezés súlyosságát azért azt mutatja, hogy a toronysisakot még 50 év elteltével sem sikerült helyreállítani, és mivel ez már tulajdonképpen szimbólumává lett Kismarjának, talán ez jelen pillanatban így is maradt, de 2006-2007-ben sikerült a valószínűleg abban az időben megrongálódott Mózeszék szószéket a teljes eredeti 200 évvel ezelőtti állapotába tenni, restauráltatni. Tehát azért még mindig vannak nyomai, hiszen magát az orgonát, ami a háború idején kezdett el sérülni, ezt még mindig nem tudta a gyülekezet helyrehozatni.
Ahhoz, hogy teljes képet alkothassunk a templomukról, már csak egyetlen egy dologról kell beszélni. A harangjukról, vagy a harangjaikról?
Három harang van Kismarjai templomban. Ami legrégebb óta áll, az a Bocskai harang. Mi más is lehetne. Ezt Kismarja bírája Sárándi Miklós öntette 1616-ban Bocska István emlékére. Ez tulajdonképpen valamilyen titokzatos módon a beszolgáltatásokat is minden alkalommal megúszta. Ugye valahogyan az Úristen annyira vasságot a lelki pásztoroknak adott, hogy megvédje a harangot. Említenek a feliratok sérülést, mint hogy 1733-ban újra kellett volna untetni, az van ráírva, hogy renováltatni kellett volna. Ugye mi ezt bocskai harangnak hívjuk, azt valljuk róla, hogy lassan 400 éves lesz, illetve hát a rövidségkedvéért 400 évesnek mondjuk. Olvastam már olyan véleményt, hogy hát ez tulajdonképpen 1733-as harang, mert a revonoválás azt jelenti, hogy teljesen újjá kell öntetni, de azt hiszem, hogy ez teljesen mindegy, mert a eszmei mondani valója az is akkor is az, hogy ma a mai napokban is minden reggel 8 órakor a nap tevékeny részének a kezdetét az úgynevezett bocskai harang indítja Kismarján.
És viszi tovább a történelmet.
Így van, és reméljük, hogy örökít is a mai ifjak részére. A második legnagyobb harang az 1914-es, hogyha jól emlékszem a dátumra. Ez 1910-es évekből származik a harang, amit adományba kapott a gyülekezet, illetve 1930-as évekből származik a harmadik, a legnagyobb harang az 1100 kg-os, ez szintén adományba öntette egy gyermek nélkül maradt házaspár. Úgyhogy ez a három harang szólítja a gyülekezetet minden vasárnap Isten igéjét hallgatni.
Itt Kismarja közepén, közel a templomhoz található a parókia, ahol most éppen beszélgetünk. Ez is egy igen patinás épület, bár kora nem vezethető vissza olyan régre, mint a templom története, de igazán patinás az épület.
Igen, hát bár ugye néha a kor jelei mutatkoznak rajta, de a korábban épült alacsonyabb épületrész az nyilván több mint 100 éves, illetve hát lassan 100 éve lesz annak. Úgy emlékszem, hogy mint a lett volna egy 1910-valahanyas képeslap, ahol már az úgynevezett új rész látható a lelki családdal együtt lefényképezve, úgyhogy tényleg egy patinás régi épület az, ami parókiaként szolgálhajlékul.
Az elődök közül csak Bocskai Istvánról beszéltünk, hát nyilván a történelmi elődökre gondolok, nem pedig az egyházközség elődjeire. Az elődökről mit lehet tudni, a szolgáló elődökről? Kik szolgáltak, kik azok a nevesebb szolgálók, akik itt tevékenykedtek?
Hát talán így a közelmúltból meg tudom említeni Cikóné Barta Márta nevét, aki ugye szintén hozzájárult ahhoz, hogy az Úristen terve végbe mehessen, hiszen ő volt az, aki a templomot kívülről teljesen rendbehozott, illetve a templom tetőt rendbetetette. És sokszor, amikor ki akarták emelni, hogy senki nem akart ezzel törődni, hogy itt a kriptát megkeressük, és hogy én rám jutott ez a feladat, mindig azt mondom, hogy egyrészt ez az Úristen döntése, másrészt én nem tudtam volna ezt megtenni, hogyha az előtte mit szolgáló lelki pásztor nem kezelte volna ilyen hűséggel a templomot, mert akkor nekem kellett volna a külsővel foglalkozni, mert nyilván a külső az mindig nagyon fontos, főleg a templom tető a beázások miatt. Hát az ő hűséggel itt eltöltött ideje, ez mindenképpen említésre méltó, illetve hát volt itt a korábbiakban Dobrosi Zoltán neve a debrecenieknek szerintem mindenképpen ismerős, hiszen két gyermek is, hogyha jól tudom, Debrecenben dolgozik fogorvosként, illetve ügyvédként. Kató István nevét kell megemlítenem, aki a kutatásokban, az anyakönyvek, illetve a presbiteri jegyzőkönyvek feljegyzésében nagyon sokat ügyködött. Ő neki a szellemi munkája az, ami tulajdonképpen lehetővé tette, hogy mi utódok már könnyebben megtaláljuk ide a templom történelmére vonatkozó részeket.